Kedves Butha FM hallgatók, most következő adásunkban Szekeres Tamás buddhista hittanoktatóval beszélgetünk. Diákjaival hosszú projektmunkába kezdtek, Butha életét fontosabb történeteit dolgozzák fel animációs kisfilmben, melyet szeretnének az idei Vészák ünnep alkalmával bemutatni. Lapad Dániel riportját hallják.
Legyen kicsi vagy nagy. Aranykapu. Nevelésről, oktatásról, szülőknek.
Köszöntjük a Butha FM hallgatóit, vendégünk Szekeres Tamás, buddhista hittanoktató, és egy nagyon érdekes, mondhatjuk, hogy modern órai munkáról, egy projektről fogunk beszélni. Szia, üdvözöllek!
Hello!
Szóval animációs kisfilmeket készítetek Butha életét, történetét feldolgozva, vannak benne élő karakterek, vannak benne rajzoltak, vannak benne előre legyártottak, elképesztő ilyen komplex média feladatnak tűnik. Egy kicsit mesélj egyáltalán arról, hogy hogyan kerültetek olyan helyzetbe, hogy elkezdjetek egy kisfilmet készíteni, feldolgozni Butha életét.
Ugye minden évet úgy zárunk a gyerekekkel, hogy próbálják meg kitalálni, hogy következő évben mivel szeretnének foglalkozni. És akkor mindig van egy nagyon jó ötlet, amit általában így viszi a többieket is magával, és akkor a tavaly, amikor kint ültünk a padon az iskola előtt, akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy animációs filmet a Butha életéről, és legyen egy nagy torony, ahol az erkélyeken jelennek meg a Butha életének a különböző történetei, és akkor mondom, ez egy elég komplex feladat, szuper, akkor ez lesz, és akkor...
A torony szimbólum, az szerepel valahol? Most ez nem rémlik nekem, szerintem ilyen nincs igazából a
igen, kicsit
buddhizmusban.
Nincs, ez kicsit úgy lehetne érzékeltetni, hogy van itt ennek a toronynak, amit megépítettünk egyébként, három ilyen különböző része, mint Szidhártának a három palotája, vagy ez mondjuk a Kapilavasztui palotaként is szerepelhetne, mert ugye ott van a kisvárosban egy ilyen hatalmas nagy torony, és de még nem szaladok ennyire előre. Tehát a történet az ott kezdődött, hogy először azt a tornyot gondoltam, hogy megépítjük, mert a gyerekeknek az, hogy most találjanak ki valamit, vessék papírra, és akkor abból legyen valami, az ijesztő egy fehér papírnak a látványa, de hogyha van valami konkrét, amit meg tudnak fogni, össze tudják rakni, akkor sokkal nagyobb szabadságuk van abból, hogy azt már hogy hogyan osztogassák be maguknak.
És igazából magát a tervezést, meg mondjuk úgy, hogy mondjuk a szkriptet vagy forgatókönyvet ti tulajdonképpen építéssel, kézi munkával oldottátok
igen,
meg.
Aha, igen, értem, igen. Értem.
Oké, van egy tornyotok, oké, ezt most igen. Látjuk is egyébként, miközben nézegetjük a terveket. Amit lehet erről videót, azt amúgy megosztunk a Butha FM oldalán a műsorajánlóban, tehát lesz egy kis benyomása a hallgatóknak, hogy miről is beszélgetünk pontosan. Okay. De alapvetően ugye ez egy papírból készült torony, egyelőre...
Nem, ez fából. Ennyi,
fadarabok, értem. Én egyelőre ennyit látok, valami kis állatkák is rögtön elkészültek hozzá.
Azok az állatkák, azok batikol tehenek, aha. Ugye Szudzsáta ezer, és az ezer tehén, és akkor tehát nem szerettem volna azt, hogy a magának az animációnak az elkészült egy csomó ilyen grafikai elem, amit a számítógépen valahol megtalálnak és akkor odaraknak, hanem hogy minél több dolog legyen meg kézzelfoghatóan csinálják meg, és az első fél évnek a vége, meg februárig nem is vettem elő számítógépet, tehát több mint egy fél év az azzal telt el, hogy a tornyot megépítettük, az ez egy 2 méter magas fa tákolmány.
azt a mindenit, ez ebből nem derült ki. Én azt hittem, hogy egy kis asztalra helyezhető
toronyról van szó. Ez egy két méter magas, itt furtak, faragtak.
Suli eltárolta, hogy jól vette a lapot, hogy itt lenne egy két méter magas építmény, amit így hetente egyszer
bügykölgetünk. Egy olyan termet kértem, ahol ezt meg lehet, vagy ki lehet vitelezni.
Aha, aha.
És akkor ott most már így beletörődtek, hogy az ott van a sarokban mindig.
Jönnek a buddhisták barkácsolni.
Barkácsolni, és mindig rakunk hozzá valamit, meg festünk, és akkor ez egyébként egy régi padnak az előlapja, a maga hátti, az alapszerkezet, és akkor arra raktunk rá teraszokat, a teraszokra felépítményeket, föl lettek öltöztetve ezek, és akkor, hogyha így lejjebb megyünk, akkor például van olyan terasz, ami a Siddhartha öt álmának a megvalósítása, ott például be lett füvesítve az a terasz, meg van egy nagyon nagy fa rajta.
Ott azon a képen láttam egy picit jobban, itt már a padokhoz képest látszódik, hogy mekkora toronyról van szó. De olyan történeteket mondasz, amit nyilván előtte már kellett, hogy tanuljanak, vagy beszéltek róla, hiszen ezek az ötletek nem az építéssel együtt jöttek. Tehát egy picit helyez képben minket, milyen diákokról, milyen csoportról van szó, hány éve járnak az órára, mennyire érdekli őket maga a Buddha története, mennyire ásták bele magukat ezekbe a sztorikba?
Hát szerintem ez a buddhista történetvilág, ez egy annyira gazdag, nagyon-nagyon szerte ágazó történetek vannak, amik bármikor mesélek a gyerekeknek, azt mindig ilyen nagyra nyílt szemekkel hallgatják, mert kicsit különbözik itt a magyar kultúrkörtől ez a fajta hozzáállás. A dzsátakáktól kezdve a különböző buddhista hagyományvonalaknak a történetéig. Én téraváda gyakorló vagyok, abból nagyon sokat merítek, hogy a téraváda történetkörben milyen mesék vannak. Úgyhogy ez érdekli a gyerekeket, és elég nagy így ez a lexikális tudás nekik, amik... Tehát nem az van, hogy egy történetet akkor még bele kell rágni a szájukba, hanem ők találják, hogy na, én ezzel fogok foglalkozni, ez nekem tetszett.
És alapvetően ezeket a történeteket ők a könyv alapján olvasva ismerik meg, ha jól sejtem, hiszen ezek nem is nagyon vannak másképp feldolgozva.
Igen. A Buddha csodálatos élete, ami egy ilyen nagyon jó alap, meg vannak nekem ilyen kis saját kiadványaim, amiket beviszek nekik, és akkor...
Hát igen, többféleképpen is feldolgozták, ugye, könyvekben. Oké, egy picit akkor görgessünk tovább. Van egy nagy tornyotok, ugye különböző szintek, ugye különböző történeteket jelentenek. Nézzük tovább, hogy...
Aha, és akkor ugye a tetőteraszon van a hatalmas nagy bódifa, amit szintén fából...
Tehát föl kell jutni eleve a toronyba, hogy egyáltalán a fához le lehessen ülni.
Igen. Például a Siddhartha öt álm, ami a megvilágosodás előtt van, az azzal ér véget, hogy megjelennek az istenségek, a négy alapelemnek az istenségei, megjelennek ott neki a víz, meg a szél védái, és oda vezetik a Siddhartát a létrához. És akkor van egy létre, ami mindenki fölmegy, amikor a tűz dévája megy föl, akkor védája, bocsánat. Megy föl, akkor egy kicsit kigyullad a létre, fok, meg megpörkölődik.
Vannak benne filmes elemek, azért fiatalok azért merítkeznek, gondolom, hogy a ilyen szubkultúrából. Mennyire veszik viccesre a feladatot?
Nem komolykodják. Van egy pár ilyen komolyabb csoport, akik szívvel, lélekkel, vannak, akik elhűlik, de hagyom nekik, hogy bármi is előjön nekik, azt nyugodtan vessék papírra, mert egy idő után úgy is látják, hogy eddig eljutott ez a történet, és akkor itt belekreténkedtünk, akkor ez már így nem fog működni, és akkor az kiszedik.
Aha, ja, azért a súlyát érzik egy picit, igen, hogy valahogy azért érdemes lenne folytatni a dolgot. Oké, nem tudom, hogy neked mondjuk volt egyébként hasonló ismeretet, képzettséget? Tehát úgy vágtál bele, hogy csináltál már hasonló kis animációkat, vagy ráültetek a hullámra, és aztán amit a program ad, azt
Egyrészt így rá is ültünk, programra, de volt már egy ilyen hosszabb, azt a tavalyi nyolcadikosokkal fejeztük be. Ott tanultuk meg azt, hogy hogyan lehet egy ilyen animációs filmet összerakni, mik azok a dolgok, amikre figyelsz, és akkor itt bejön az öt érzékszerv, hogy hogyan jeleníted meg ezt egy képi világban, mik azok a minőségek, amiket visszaad, mondjuk egy látvány, egy hangzás, hány rétege van egy hallható ingernek, és hogy azokat hogyan pakoljuk össze.
Hát egy picit már ilyen meditációs praxis is, miközben készítitek. Egy picit a történetbe menjünk tovább, nézzük, hogy hol folytattátok. Van egy tornyunk, meg vannak az emeletei, szintjei.
Igen, és akkor utána jött az, hogy ugye ez az animáció készítésben minden ilyen rétegekben működik. És nem akartam azt, hogy leülünk a számítógép elé, és elkezdem nekik magyarázkodni a rétegeket, mert itt ilyen nagyon segítőkész gombok vannak, amik egyből följönnek, hogy akkor ezt hova, melyik rétegbe szeretnéd rakni, hanem hogy megértés szintjén jöjjön meg nekik az információ, hogy a napot nem a hegyek elé rakjuk. A felhők nem muszkálnak a fák lombjai előtt, hanem azok valahol mögötte vannak, meg a hegyek is, és akkor, hogy ez a térérzet, hogy a legtávolabbitól hogyan közelítünk, ezt papírból kivágdostuk, és vagy mutatok neked itt egy párat.
Hát ez kiderül, hogy alapvetően úgy itt animációs filmről beszélünk, de azért a munka nagy részét nem a számítógép előtt töltitek.
Nem, hanem sokkal inkább ez egy ilyen, majd ezekről is átküldök neked fényképeket, tehát hogy mondjuk itt ez nem látszik annyira, hogy ezen a fényképen, de ez majdnem 2,5 méterszer.
Igen, tehát egy olyan színes képet látunk, aminek minden eleme gyakorlatilag ki van vágva egy külön papírból, és azok különböző rétegekben vannak egymásra helyezve. Igazából ez a klasszikus régi animációs filmkészítés kezdődött így, még talán az ilyen Megmester, meg hasonló mesékre emlékszünk, hogy tényleg ilyen képi világa volt.
Meg azt hiszem a South Park, az mind a mai napig kartonpapírból van.
Igen, ott van egy hasonló érzet, igen.
Tehát, hogy nagyon sokat dolgoztunk, és mivel ugye ezek megmaradnak, tehát ők elkészítettek 100 darab különböző színű hegyet, fákat, fasorokat, növényeket, házakat, tavat, itt sötét háttér előtt, ahogy jön föl a hold,
rengeteg részlete elkészült, tehát
igen,
a jeleneteknek
és akkor ez
papírból.
Minden, tehát itt kék hegyekkel van ugyanez felhasználva, ez egy nagyon-nagyon nagy kép, ez azt hiszem 4 pad lett összetolva, és ez így nem adja vissza magát.
Ugye? Ez egy helyigényes műveletről is beszélünk.
Igen.
Nem, és akkor, nem csak, hogy komplex, de kell hozzá terem, igen.
És akkor ők így, ahogy rakosgatták, így rájöttek, hogy úzd, beraktam, de ez a felhő, ez nem lehet ott a hegyek előtt, és akkor becsúsztatták mögé. És akkor így összeraktak mondjuk egy ilyen 7-8 rétegbe egy képet, akkor szerintem az egy annyira mély tapasztalati megélés volt nekik, hogy utána már így, amikor számítógép elé ültünk, akkor egyébként ezeket a kivágott papírhegyeket, meg fákat, ezeket használtuk föl először.
Ezeket befotóztátok, gondolom?
Igen, befotóztuk. Igen. Van ebben egy ilyen funkció, hogy ki lehet vágni a hátteret, és akkor csak azokból a papírmassé figurákból, abból dolgoztunk a legelején. Azt hiszem, van is itt
egy picit a történettel haladjunk. Milyen történet volt, amit először feldolgoztatok? Mivel kezdődött?
Az első történet... Ugye több csoport volt, és mindenki elkezdte a munkát, de az én görög tanítványaim, ők kezdték a Siddhartha 5 álmát. És ők nagyon gyorsan haladtak a munkával, mert ők javarészt meg is csinálták azt, amire kértem őket. Nem mindig ment ez ennyire olajozottan az iskolákban.
Hát ugye itt már gondolom bejön az a szempont is, hogy milyen diákok, meg milyen csoportok dolgoznak a témán.
De ők nagyon tudatosak abban, amit kiviteleznek, meg szerintem ráéreztek az ízére, hogy hogyan lehet fölöltöztetni a különböző kis apró részletekkel. Például azáltal, hogy a háttérben mozognak a felhők, már az egésznek van egy ilyen
igen, itt
élő
most tulajdonképpen hatása. Olyan, mintha állóképet néznénk, ahogy éppen álmodik, alszik ugye a Siddhartha a fa alatt, de közben nagyon szépen mozognak a csillagok, a füvet, talán a szél ugye megmozgatja. Igen, igen, tényleg, ez már tényleg egy animációs kisfilmnek érződik. Aha. A lábát a víz mossa éppen a parton. Egy picit erről mesélj azért, hogy mi az, hogy a görög tanítványaid itt nem csak arról van szó, hogy görög származásúak.
Nem, ők magyarok, de Görögországban élnek az év legnagyobb részében, és ővelük online folytatom ezt a munkát, és megkérdeztem a Barcsaiban legelőször is, ugye, mert ott kezdődött ezzel Szentendrén ez a munka, és utána vontam be a többieket, a Leányfalun is, meg megkérdeztem, hogy bekapcsolódhatnak-e a munkába a görögök, tehát azt hiszem ez a ötödikeseknek volt az alapötlete, tehát ők az ötletgazdák, ők azok, akik viszik előre a történetet, és őket tőlük megkérdeztem, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha egy ilyen nagyon elhivatott görög csapat is beszállna a munkába, és örültek neki. Itt kikerekedett a szemünk, hogy micsoda.
Nemzetközi lesz a produkció. Egyébként amúgy is így működik egy animációs filmkészítés, tehát nem tudom, hogy olvastál-e, vagy láttál-e, de mondjuk a Kecskeméti Filmstúdió, ami ugye Magyarország még mindig ebben élen jár, hát ott több szobában, teremben egymástól teljesen távol, sok esetben egymást nem ismerő emberek dolgoznak ugyanazon a filmen, csak az egyiküknek, most ahogy nálatok is, az egyiküknek az van kiadva, hogy most itt a égen a csillagokat rajzold, a másik meg a csillag alatt a füvet, és akkor egyszer csak majd valaki ezt összerakja. Úgyhogy abszolút jól modellezitek a filmkészítést egyébként. Hogy keverednek Görögországban élő tanítványait buddhista hittanórára?
Egyszer tartottam egy előadást egy konferencián erről a munkáról, amit a gyerekekkel végzek, és akkor egy anyuka oda jött hozzám, hogy ő mindenképpen szeretné, hogyha a gyerekei ebbe a következő évben részt vehetnének, és akkor én mondtam, hogy még nem tudom, hogy mi lesz a következő évi projekt, mert minden évben ilyen nagy projektekben dolgozunk a gyerekekkel, és akkor mondtam, hogy majd elmondom szeptember elején, hogy mi lett a végső döntés, és akkor ők nagyon boldogan mondták, hogy igen, igen, szeretnénk ezt.
Oké, de ők kint járnak, gondolom, iskolába.
Igen.
Tehát nyilván egy görög iskolába, vagy nem tudom, nemzetközi iskolába járnak is valószínűleg. És akkor szabad idejükben online becsatlakoznak a te buddhista hittanórádra? Vagy ez
nem, én ezt külön megtartom nekik. Tehát volt már olyan, hogy egyszer bejelentkeztek az egyik óránkra, azt hiszem pont az ötödikesekkel, de egyébként én külön tartom ezt nekik.
Aha, aha.
De ugyanaz a háttér, tehát ők is ugyanúgy be vannak vonva a történetnek az megírásába, az átvezető szövegekbe. Ugye most már ugye a képi világ nagyjából megvan, most jön a hang és a szövegnek a megírása, mert ugye van két mesélőnk, az egyik a Bajéva tévében mondóni, a másik meg a Kakasi Dória.
Elképesztő meglepetés volt, amikor először mondtad, bocsánat, Kakasi Dóra és Bajéva, csak belebeszéltem. Bajéva egykori híradós és talán valami lottó sorsolás műsorokból lehetett nagyon ismerni, hogy sikerült meggyőznöd ilyen neves előadókat.
A szomszédom.
Igen, vannak ilyen egyszerű módszerek. Egy picit a történetben haladjunk tovább, mutasd meg, légy szíves, hogy milyen fő sztorikon dolgoznak az egyes csoportok.
Hát Sujata és az ezer tehénnek a teje az egyik. Aztán van a hattyú, amikor az unokatestvére meglövi a hattyút, és azon összevesznek. Aztán ugye a megvilágosodás éjszakája az elég részletesen ki van vesézve, itt van külön egy Mára három lányai része ennek, aztán a fiúké lett a Mára második támadása, amit ők megmutatom, hogy ez is milyen módon jelent meg. Itt a halálcsillag is feltűnik a...
Star Wars, jelenet lett belőle, igen, igen.
Tehát ez is feltűnik, és ugye itt az összes ágyú és minden nyilakkal, amivel lövöldözik a békésen ülő...
Támadják a meditáló Buddhát éppen, szintet.
És
honnan merítkeztek a képi világok tekintetében? Most nem az ilyen kis poénos kiszólásokra gondolok, hanem konkrétan tényleg mondjuk a Buddha ábrázolás, a bódhifa, mára, tehát hogy utána nézhettek? Felismertél olyan dolgokat, hogy esetleg ők lehet, hogy rákerestek hogy hogyan néznek ki?
Igen, igen, igen. Vannak erről. Tehát, hogy volt egy óra, amikor mindenkinek az volt a dolga, hogy próbáljuk meg összeállítani, vagy összegyűjteni a szereplőket. Van is külön erről egy feladatlapunk, majd azt is csatolom neked, hogy hogyan lehet fölöltöztetni egy ilyen jelenetet, uh-huh. hogy mik azok az alkotó elemek, amikkel tudnak dolgozni.
Ugye itt a szimbólumok bejönnek egy picit ilyen mellékvágányon a szimbólumokról való oktatás tulajdonképpen igen, megjelenik.
Igen. Hát meg maga az egész történeti háttér, ugye, hogy teli holdkor történt ez az egész, és akkor meg hogy milyen az, amikor a Föld megremeg, hogy ezt ők hogyan képzelik el, és soha nem mondom. Mindig kérdezik, Tamás bácsi, ez így jó lesz? És ez egy ilyen standard válasz, hogy én nem tudom, nem te vagy a művész.
Igen, igen, igen.
Ha én megmondanám, hogy milyen legyen, akkor az én képem lenne, nem az, amit te raksz össze, és akkor most már inkább így leszoktak erről, nem kérdezgetik meg, mert tudják, hogy nem adok semmilyen támpontot. Sokkal jobban szeretném azt látni, hogyha van nekik a fejükbe valami, azt hogyan valósítják meg. Uh-huh. És hogyha megvan nekik ez a szabadság, azért általában betyárjó dolgokat uh-huh. raknak össze.
Honnan, hova jut el a történet? Tehát eljutunk a megvilágosodásig?
A megvilágosodásig. Ez az első történet, vagy ez a Buddha tornyának szerintem ez lesz az első része, és majd lehet, hogy lesz ennek egy második folytatása, ami meg már ugye a megvilágosodás utáni első 7 hetet dolgozza fel. Én először arra gondoltam, de biztos vagyok, hogy ezt a gyerekek fölül írják, úgyhogy majd meglátjuk, hogy erre haladunk.
Ki mennyit olvasott a könyvből, vagy ki hol tart a történetben? Egy picit összegez, légy szíves, hogy ez a projekt, ez hány hónapja tart, mikor kezdtétek el, hány osztály vesz benne részt, ezek az osztályok egyáltalán ismerik-e egymást?
Nem nagyon ismerik egymást. Az évfolyamukon vannak ők így is, meg látásból ismerik, ugye a Barcsaiban ott van 5 osztály, akik dolgoznak rajta, a második Rákócziban ott van egy osztályom, egy csoport, az tulajdonképpen egy személyes, ő egy kislány, meg a Móricz Zsigmondban Leányfalun ott van 4 csoport, akik dolgoznak rajta.
Nem is szükséges akkor igazából, hogy ők ismerjék egymást, tehát hogy ez egy ilyen tényleg egy ilyen kis misztikus, van benne egy kis misztikum, hogy ki mit dolgoz fel, a másik hogyan oldja meg, de azért biztos merítkeznek egymásból, nem? Tehát nézik egymás jeleneteit.
Persze, az egy ilyen alap, hogy átnézik néha. Sőt, volt olyan, hogy belenyúkáltak a másiknak a munkájába, és akkor abból volt egy kis palotaforradalom, hogy miért nyúl bele más az én munkámba, de én nem láttam, hogy ki az, aki berakott oda egy fát, mert úgy gondolta, hogy az ott jó helyen van.
Na, meg is jelentünk, vagy el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amit azért mindenképp szerettem volna megbeszélni, mert tök érdekes a projekt állati jó, hogy ennyi kreativitás, meg energia van bennetek, irigylésre méltó egyébként, de hogy kívülről nézve az egész projekt mint munka, az hogyan tud egy buddhista szellemiséget, buddhista tanítást átadni, vagy arra nevelni? Hogyan jelennek meg például az ilyen csoportban, akár nevezzük szangának, közösségben, aha, ezek a kis apró nüansznyi helyzetek, amiben ott tetten lehet érni, hogy na itt akkor most azért van miről beszélni, vagy el lehet mesélni egy ide tartozó buddhista tanítást. Van ezekre példa?
Persze, persze. Tulajdonképpen az egésznek a mozgató motorja az, az a, arról szól, hogy amint volt egy ilyen előadásom, ez az ECT és a buddhizmus, vagy ACT és a buddhizmus, nagyon hasonlóan működik ez a két, az egyik a modern pszichológiai módszer, meg a buddhista főcsapásvonalak, az anatta, anicca, dukkának a minőségei hogyan jelennek meg, az anattát, meg az aniccát. Nem annyira szeretném én a gyerekekre rátestálni, de avval, hogy kitűzünk egy célt, hogy hogyan érjük azt, hogy merre felé tartunk, és akkor azt szépen fölöltöztetgetjük különböző apró kis részfeladatokkal, van egy elképzelésünk arra, hogy hogyan is néz ez ki, de általában mindig jön valami nehézség. És hogyha ezzel a szenvedésteli mi voltával a dolgoknak, hogy hogyan boldogulnak, meg hogy megtapasztalják azt, hogy nem kell nekik annyira nagyon ragaszkodni ahhoz, hogy van egy elképzelésük, hogy ez úgy lesz, ahhoz a kis énképhez, amit ők maguk köré építettek ezzel kapcsolatban, hogy ilyen frankon megcsinálják, és akkor ilyen nagyon jó lesz, és ilyen nagyon híresek leszünk, és akkor már az első jelenet vége már teljesen más, mint ahogy azt elgondolták, hogy ezeket így megpróbáljuk így elengedni, és tudatosítom is mindig bennük, hogy nézzétek meg, hogy ez a kép, vagy ez a jelenet, vannak ilyen meditációk is egyébként, szoktuk ezt csinálni, hogy nézzétek meg, hogy honnan indultunk ki, visszatudtok esetleg emlékezni arra, hogy milyen kép volt akkor bennetek, hogy hogyan fog ez kinézni, meg hogy most hol tartunk. És akkor látjátok, hogy mennyire megváltozott ez az egész, és minél jobban hagyjátok, hogy ez a folyamat megtörténjen, annál könnyedebben halad ez az egész munka, és akkor ez nem hiszem, hogy olyan hatalmas nagy tadadadam pillanat lenne nekik, hogy mennyire fölismerték ez, de azért ez így ott van mindig.
Szép lassan azért.
A munka folyamatban formálódik az, hogy nem kell annyira nagyon ragaszkodni egy elképzeléshez, úgy is lehet, hogy lesz valami más. Vagy esetleg, hogyha te nem tudod megoldani, akkor lesz a társaid közül valaki másnak egy olyan szuper ötlete, ami aztán utána mindig viszi a csoportot. Mert mindig van egy-két ilyen ember, aki így meglepő módon ez csak így hozzá, mi lenne, hogyha az ott azon az oldalon lenne, hogy eddig csak ezt az oldalát mutattuk a képnek, és akkor túloldalán pedig ez látszik. És akkor ez de jó ötlet, és akkor mindenki egyből nekiáll, hogy akkor azt megvalósítsuk.
Egymáshoz való viszonyban mit veszel észre egy projektmunka, az tudja-e finomítani egy picit az odafigyelést, egymásra való ráhangolódás, segítségnyújtást?
Persze, persze, igen. Ez főleg amikor egy párokban dolgoznak, mert sűrűn van páros munka, akkor nagyon érződik, hogy mivel van egy céljuk, amit szeretnének elérni, akkor ők azért az a megfelelő figyelem az így összerántja a csoportot, és szinte az eseteknek a 98%-ában nincs semmi ellenségeskedés akkor, amikor dolgoznak valamin, és akkor létrehoznak egy ilyen kis csodát, meg aztán még egyszer, és akkor azt gondolják, hogy hú, ez de nagyon jó, a következő órán aztán még sokkal jobb lesz, és akkor...
Mennyire szorít titeket keretek közé az, hogy belekezdtek egy ilyen projektbe? Van-e olyan óra, mondjuk azt mondjátok, hogy na jó, most nem tudom, egy picit tegyük félre, de. És most csak olvasunk, meg meditálunk, meg játszunk egy picit, mert azért ugye gyerekekről van szó, nekik az egész hetük is arról szól az összes többi órán, hogy valamiért baromira meg kell felelni, meg készülni egy dolgozatra. Tehát, hogy van-e, ad-e lehetőséget a projekt azért erre a hullámzásra?
Persze, hát, hogy mindig van olyan, hogy kisüt a nap, és akkor menjünk ki. Uh-huh. És akkor látom is, hogy ennek értelme nem lenne, hogy most itt betűcsörögjük, mert úgyis kezelhetetlenek lennek, és akkor kimegyünk. Meg van, például volt a nagyoknak velük sűrűben volt az, hogy már jutottunk odáig, hogy 45 perces elcsöndesedés van, uh-huh. És nekik van néha az, hogy én bemegyek a nagy ötleteimmel, hogy akkor most ezt meg ezt fogjuk csinálni, és akkor Tamás bá, elcsöndesedés nem lehetne, és remek.
Egy egész órát?
Egész
igénylik?
Órát, igen.
Tök jó. Hanyadikosok?
Hetedikesek.
Aha.
Most szóval. Náluk már azt hiszem három is volt idén, hogy bemegyünk, és akkor... fölállítjuk az oltárt, csengetünk aztán, és látom rajtuk, hogy ez egy ilyen mélyre jövő igény, hogy...
Hát nem aludni szeretnének, hanem...
Igen, meg nem kum mondani, hanem aha, hogy... Aha. Meg mivel én meditálok, valószínű az is egy idő után összerántja őket, hogy én ott ülök, és akkor látják, hogy ez így működik. Néha még ki is akad a szemem a meditáció közben.
Nagyon jó, jól hangzik nagyon. Meséld el, hogy hol tartotok most, és mikor, milyen formában lesz ennek majd hát a premierje, nem tudom, hogy tervezitek tényleg a bemutatást.
A premier a május 22-e a Téraváda Vészakhoz szeretnénk igazítani, akkor mutatnánk be, meg van egy ilyen terv, hogy idén 110 éves a magyar animáció, és ez most egy ilyen nagy csinadrattával beharangozott animációs ünnep lesz, és ott van egy pályázat
van, szuper,
amire
szuper.
Ezt a filmet én benevezem.
Nagyon jó, tök jó. Nincs sok időtök akkor, amikor most beszélgettünk, ugye most március vége van. Tulajdonképpen 2 hónap múlva akkor az ünnepségre ezt szeretnétek megmutatni.
Igen, igen.
Iskolai körülmények között? Ugye mondjuk ez egy digitális online tartalom, de valahogy megoldjátok, hogy legyen kivetítő bemutató?
Hát szerintem a gyerekeknek sokkal inkább az van, hogy ők szeretnék, hogy legyen egy YouTube csatorna, mert a tavalyi évben már elkészült egy ilyen YouTube csatorna, amit a gyerekek raktak össze, én nem tudom, hogy működik ez, de oda fölrakjuk, és akkor nekik az, nem tudom miért, az a nagy szó, hogy minél többen lássák, minél többen lájkolják, minél többen kezdjék el követni azt az oldalt. Ez az egyik lehetőség, aztán meg nem tudom, lehet, hogy még a Butha FM-re is.
Ha elkészült, mindenképpen ki tudjuk tenni, persze. Rádióban a YouTube csatornát lejátszani nem tudjuk, de a honlapon a linket mindenképpen meg tudjuk mutatni. A utolsó fázisokat, amiket most csináltok, arról még egy picit mesélj, légy szíves, hogy hol tartotok most, melyik történet, ki melyik történetben van éppen.
Hát ugye van a Siddhartha 5 álma, az már majdnem, hogy teljesen készen van. A föltanúság tétele, ugye, amikor már a sustorog a Gótamának a fülébe, hogy mit képzelsz te, ki vagy te, hogy itt megkérdőjelezd az én igazamat, és akkor ugye a föld megremeg, és azt ilyen nagyon érzékletesen készítették. Ez majdnem, hogy szerintem ez már készen van, majd zenét kell még alárakni. A zenéről...
Ja igen, zene és hangok, ugye mutattál egy nagyon jó kis intrót már.
Igen, 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 van. Tehát, hogy az összes szöveget, ami megjelenik, meg mindegyik jelenet előtt, azt hiszem most van 6 darab jelenet, mindegyik ilyen másfél-két perc környéke. Előtte van, mint régen a Burlex filmeken, hogy kiírják egy ilyen kis mondókával, hogy mi történik, amit egy aranyos másodikos kislány fog fölmondani nekünk, nagyon cukin beszél, és akkor a zenei aláfestés az pedig, én sok zenészembert felkértem arra, hogy valamilyen módon részt vegyenek abban, hogy hozzáigazítsuk a zenét a filmhez, és már elkészült egy főcímdal, a Buddha tornya, azt már gyakorolják a csajok.
Ez kinek a szerzemények itt?
Ezt ők.
Ezt ők írták.
Ők írták.
Készítik.
Az interneten van egy ilyen rímkereső, és akkor abból kiírtam 20 vagy 30 rímpárt, ami a Buddha tornyára rímel, odaadtam nekik, hogy hajrá, írjatok egy dalszöveget belőle, és akkor ilyen patchwork-szerűen, hogy a legjobban sikerült párokat kiválogattuk, és akkor abból lett egy...
Kicsit már akkor a mesterséges intelligenciát is használtátok ehhez a filmhez.
Nem, semmi mester, ezt papírra leírták ők, meg is tudom mutatni egyébként, tehát itt van. Nagyon sok vers született, rengeteg sok, és amikor arra a sorokra, amire azt gondolták, hogy ez frankó, meg kijött a szótagszám is az eredeti 2 sorral, akkor azokat így összerakosgattuk, és akkor itt tartunk.
Oké, tehát van zenétek, lesz narráció.
Igen.
Ugye éneklés is volt benne, azt láttam az elején, de azért ilyen kis zajok, zörejek, effektek is vannak benne. Azt is a gyerekek tudják válogatni? Ez hogy került a filmbe?
Hát ezzel a vágóprogram, ennek van egy ilyen audio bankja, és akkor, hogyha mondjuk a háttérben az látszik, hogy üvölt egy farkas, akkor az üvöltő farkas hangok közül rengeteg sokat ki tudnak választani, ami éppen illik, és pont olyan hosszú, mint amíg látszik a jelenetben a farkasunk, vagy huhog a bagoly az esti képeken, susog a fák, ahogy látszik, hogy a fák lombját fújja a szél, és akkor egy ilyen szélhang. Tehát egy elég komplex munka, több, nagyon sok rétegben, és nem csak képi világban, hanem hang, meg a hozzáadott szövegek, hogy ezeket mind-mind szinkronba hozzák, hogy egy ilyen képi, az ember szeme és füle ennek kedves tartalmat hozzunk létre.
Hát köszönöm szépen, hogy így beavattál minket. Remélem, hogy sikerült hangban, audióban is azért átadnunk egy ilyen vizuális tartalomról készült anyagot. Gratulálok egyrészt, és drukkolok, hogy jól sikerüljön a finiselése, az utómunkája a dolognak, és mindenképpen várjuk majd a kész terméket.
Jó, oké, köszönöm.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Én köszönöm a lehetőséget.
Szekeres Tamás buddhista hittanoktatóval hallottak beszélgetést, a riportot Lapad Dániel készítette, köszönjük, hogy hallgatnak minket.